Sziasztok! Ez itt a Nyugat élő podcastje, szokások szerint péntek délután 3 órakor, viszont ez most nem egy olyan megszokott hagyományos podcast lesz, hiszen nagyon örülünk annak, hogy egy olimpiai bajnokot, világbajnokot, Európa bajnokot köszönthetünk itt a stúdióban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, Luca. Eckler Luca a vendégünk, aki nem régiben Tokióban a paralimpián más eredmények mellett is olimpiai bajnok lett távolugrásban.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetést, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy velünk tartotok.
És hogyha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el, hogy természetesen Lucától is kérdezhettek majd közben, tőlünk is, Lucától is, kommentben, én azt itt látni fogom, ha minden igaz, és természetesen fel is teszem majd ezeket a kérdéseket. Józing Antal kollégám ül még itt az asztalnál, vele fogjuk faggatni Lucát most a következő mintegy 35-40 percben. Vágjunk is bele.
Én nagyon örülök egyébként, hogy itt van Luca, mert én voltam a szerkesztő aznap, a hírszerkesztő, amikor, igen, nem vagyok olyan sokan, de hát rám jutott pont ez a szerep, amikor az a bizonyos augusztus 30. Ez milyen nap? Péntek lehetett, nem?
Akkor kedd,
mert pont elcseréltem, de jó, hogy elcseréltem. Aznap általában pénteken vagyok, és akkor aznap kedden voltam. És akkor így vártuk az eredményt még. Biával voltunk itt ketten, és akkor van eredmény? Nincs. És akkor meg volt, hogy annyira örültünk tényleg. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy mellett.
Hát szerintem nálatok jobban, talán csak én örültem, úgyhogy...
Igen. Várj, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, ezt későbbre tartalékoltuk, de Tomi, hallasz? Akkor tegyél be egy fotót, amin a Luca örül, jó? Elvileg megvan. Megvan, hát örül már, Luca, elvileg örül akkor. Jó. És meddig tartott az öröm ott, amíg ott voltál kint Tokióban? Tehát ez egy 5 másodperces ez a fotó, ami begárt a világ sajtót, vagy 10 másodperces, 1 órás.
Szerintem ugye az egész verseny igazából egy örömteli élmény volt nekem, de talán amikor tényleg felszabadultam, tudtam már örülni, az utolsó ugrás után volt, amikor ledobták nekem a zászlót, és akkor igazából szerintem volt egy 4 órám ott ünnepelni a zászlóval, tényleg megölelgetni mindenkit, futni ott a versenytársaim körül, meg fotózkodni a világcsúccsal, úgyhogy szerintem utána volt, meg hát aztán találkoztam a csapattársaimmal, edzéstársaimmal, úgyhogy azt hiszem, hogy az az este az teljes örömmámorba telt, és a másik nap, az utána lévő nap is talán még, mert hát nem mondom, hogy teljesen sikerült felfogni mindazt, ami Tokióban történt, pedig azért már pár hét eltelt, úgyhogy ha visszagondolok, igazából mindig boldog át ez.
Egészen másról akartam kezdeni, de ide jön, és most keresem az idézetet, és nem találom itt a kis feljegyzésem között, de utána néztem, és volt egy Facebook bejegyzése néhány nappal, a 31. előtt, nem tudom pontosan, most 28 körül lehetett, vagy 27, és azt írtad, hogy ez az első versenyszám után volt, a futás után volt, hogy folytak a könnyeid. Ez még jóval az aranyérem előtt volt. És igazából nem fejtetted ki, hogy miről van itt szó, úgyhogy most ezt megteheted.
Igen, ez azt hiszem a 100 méteres döntő után másnap reggel, amikor felkeltem, nagyon sokat gondolkoztam, hogy foglaljam össze, hogy írjam le az érzéseimet, és másnap reggel tényleg felkeltem, felültem az ágy szélére, és belegondoltam abba, hogy itt vagyok a legnagyobb álmom megvalósításában éppen, túl vagyok az első versenyszámon, amivel tényleg mindent beleadtam, 4. helyen kezdtem a paralimpiát, és mégis mindenki azt kérdezi tőlem, hogy ugye nem vagyok csalódott. És igazából akkor gondoltam én bele abba, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy itt vagyok, és tényleg ott ültem az ágyon, tényleg írtam, amit akkor éreztem, nagyon könnyű volt, mert tényleg csak úgy jöttek a szavak egymás után, és akkor írtam szerintem le azt, hogy ülök az ágyon, és tényleg sírok, mert tényleg sírtam, mert hihetetlen, elmondhatatlan hálát éreztem azért, hogy ott lehetek.
Milyen volt? Akkor menjünk vissza a papírformához, aztán majd visszajövünk ide a szállodai ágyhoz, meg a könnyeidhez, hogy most teljesen ilyen szubjektív kérdés, ezt én próbáltam elképzelni egy ilyen paralimpiát, hogy ez hogyan néz ki, és nem tudtam. Tehát ez ugyanazon helyen van nyilván, ahol az olimpia történt. És ezen kívül hogy lehet elképzelni ezt így belülről? Hogyan működik ez?
Igazából talán úgy mondanám el, hogy mik talán a különbségek. Mert ugye az olimpiai és a paralimpiai falu az egy helyen volt, ugyanazok a buszok vittek minket ki a versenyhelyszínekre, edzéshelyszínekre, maximum ugye a kerekesszékesek miatt nálunk sokkal több helyen volt akadálymentesített a környezet, sokkal többet használtunk olyan buszokat, olyan dolgokat, amik ugye ebbe segítettek minket. De hogyha kiérkezünk mondjuk egy versenyhelyszínre, akkor láthatjuk, hogy ott akár karok, lábak, látás, vagy éppen hallás nélküli emberek versenyeznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ebbe volt a különbség, hogy láttunk olyan úszókat, akiknek nem volt karja, láttunk olyan futókat, akik műlábbal futottak, láttunk olyan sportolókat, akik vakon fociztak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a sportágak ugyanazok, de mégsem, mert megvan egy úgymond para verziója, megvan egy kicsit átalakított verziója, hogy mindig a sportolók sérültségéhez igazodva ők is ugyanúgy, mi is ugyanúgy tudjunk versenyezni.
Ebben az ebben az érdekes volt, hogy annyiban viszont hasonlított a kettő, hogy nézők nem nagyon lehettek volt, ugye?
Tehát ez... Így van.
Oké. Jó. Nem tudom, mit akartam.
Nekem jutott eszembe közben, hogy azt tudjuk, hogy az ilyen nagy világversenyek, tehát az olimpia világbajnokságok, ezek ott azért elég kemény csaták vannak ott a sportolók, ez egy véres, idézőjelben, véres küzdelem. Most nekem az jutott eszembe, hogy a paralimpián azért előfordul az, hogy ott szolidárisabb a hangulat a versenyzők között? Vagy ők is azt mondják, hogy na hát akkor most megmutatjuk.
Szerintem ők is ezt mondják, de emellett azt gondolom, hogy az egész olyan, mint egy ünnep. Itt tényleg nem csak azt ünnepeljük meg, hogy hány munkás éven vagyunk túl, hogy mennyit edzettünk, mennyi vért és verejtéket tényleg fordítottunk rá arra, hogy ott lehessünk a legjobb formánkba, és tényleg a saját határainkat ledöntve tudjunk versenyezni, hanem itt minden sportoló mögött van egy történet, van egy helyzet, amiből felállt, van egy fogyatékosság, amit legyőzött, amivel együtt él, és amin tényleg minden nap megpróbál túllépni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez talán egy kicsit többről szól, mint...
Igen, erre gondoltam.
Szóval, hogy ez így sokkal többről szól, akár az önelfogadásról, akár arról, hogy tényleg kiálljunk azért, akik vagyunk, hogy megmutassuk, hogy még hogyha talán más azt mondta, hogy nekünk ez nem fog menni, akkor is képesek vagyunk rá, mert lehet, hogy képesek vagyunk rá, csak egy kicsit máshogyan. Úgyhogy én így ezt gondolom, ugye a paralimpia mottoja, spirit in motion, ugye a lélek mozgásban, én azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy itt miről is van így szó.
Már tudom, mit akartam. Azt akartam kérdezni, vagy mondani, vagy megosztani véleményet, hogy emlékszem, amikor kezdődött ez a paralimpia dolog, vagy én kezdtem felfigyelni rá, az nem tudom, néhány évtizeddel ezelőtt, és ez fokról fokra valahogy jobban bejön a köztudatba, és fokról fokra fontosabbnak és érdekesebbnek tűnik ez az esemény. Most talán azért, mert nem volt néző se egyik olimpián sem, de az időben nagyon-nagyon nagy figyelem fordult szerintem a második olimpiára, tehát a paralimpiára korábbiakhoz képest, és akik megnyerték az aranyat, mint te, vagy egyéb érmet, azok tényleg úgymond a sztárok lettek nagyon rövid idő alatt. Tehát te is érzel egy ilyen fokozatos figyelem. Igen, hogy a figyelem egyre jobban ráirányul a parasportokra?
Azért azt el kell mondani, hogy én tényleg nem vagyok régóta benne, körülbelül az elmúlt 4-5 évről tudok jobban nyilatkozni. A többivel, vagyis így régebbre visszanyúlva inkább mások elmondására tudok támaszkodni, de az alapján azt gondolom, hogy sokat változott, sokkal nagyobb figyelmet kapunk, és ebbe az is talán nagyon sokat segít, hogy nem csak mi sportolók és a sportszakemberek, vagyis hát, hogy nem csak a sportszakemberek, hanem mi sportolók is megosztjuk a történeteinket, elmeséljük, kicsit jobban betekintést adunk akár az életünkről, akár mondjuk most a paralimpiáról, és azáltal az emberek is megismernek minket, tényleg nem csak a győzelmeinket, hanem a kudarcainkat ugyanúgy látják. Úgyhogy szerintem ez nagyon sokban segíti az, hogy változást is idézzünk elő, és én nagyon remélem, hogy egyre többen fognak majd minket nézni, és tudnak majd nekünk szurkolni.
Azért kérdezem, mert ahogy te megnyerted, és láttok ugye a nézettséget, mi nézzük itt a cikkek, és nagyon-nagyon sokan olvastak, nagyon sokan gratuláltak, és szerintem belőled egyik pillanatra a másikba sztár lett. Tehát gondolom megismernek az utcán, nem? És megállítanak, gratulálnak.
Hát főleg Szombathelyen most kicsit nehezen is jutottam el idáig, mert úton útfélen találkoztam ismerőssel, vagy éppen barátokkal, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és van egy elég kedves élményem ezzel kapcsolatban. A Budapesten az egyik esti műsor után vitt haza egy taxis, de csak a címemet adták meg neki, a nevemet nem. És már tényleg kirakott volna a ház előtt, amikor így rám néz, hogy ne haragudj, te vagy ezek le, Luca? Mondom, hát én vagyok. Azt mondja, minden este itt szurkoltam nektek, éjjeli műszakos vagyok, itt néztem az eredményeket, itt néztem az élőadást, amikor taxiztam, csinálhatunk egy képet. Úgyhogy ez úgy annyira jól esett, hogy tényleg azt gondolom, hogy nem csak engem, hanem már más paralimpikonokat is talán felismernek, mesélnek rólunk, beszélnek arról, amit elértünk. Úgyhogy én tényleg remélem azt, hogy ez a változás, ez nem csak most egy verseny általi dolog, hanem folyamatosan egyre jobb helyzetbe kerül így a fogyatékos sport és a fogyatékos társadalom is.
Igen, mert hogy benne van, tehát amit beszélgettek néhány perccel ezelőtt, hogy ez többről szól, mint a sport, vagy másról is szól, és a ti arany, ezüst, bronzérmetek is másról, többről szól, mint az eredet, és nem vagyok benne biztos, hogyha te most a normál távolugrásban nyelsz úgymond, hogy többet foglalkoztak volna veled. Tehát ez, mit gondolsz erről? Ez egy ilyen hülye megközelítés, de épp a plusz jelentés miatt, amit
te hordozol. Én azt gondolom, hogy itt van egy olyan mögöttes tartalom, amit lehet, hogy egy épp távolugró nem hordoznék, de azt gondolom, hogy akkor ugyanúgy lenne egy történetem. Nyilván nem talán egy ennyire hangsúlyos, de szerintem, hogyha női távolugrásban valaki olimpiai bajnok lenne Magyarországról, az óriási szó lenne.
Ez igaz. Akkor azt mondtad, hogy a te történeted és másnak. Mi a te történeted? Itt el kell, hogy áruljuk, hogy itt volt egy nagyon pici beszélgetésünk még az élő beszélgetés, és megkérdeztük a Luccától, hogy beszélhetünk-e erről, és azt mondta, hogy nem csak, hogy beszélhetünk, de szeretne is beszélni, úgyhogy most eljössz hozzá.
Én azt gondolom, hogy erről beszélni kell, és nagyon szívesen mesélem el tényleg bárkinek, aki megkérdezi, hogy mi történt velem. Ugyanis azt gondolom, hogy egy ember elsőre rám néz, akkor nem feltétlenül mondja azt, hogy én egy paralimpikon sportoló vagyok, és ennek nagyon egyszerű oka van. Nekem 10 éves koromban, még 2009-ben volt stroke következtében egy baloldali bénulásom, aminek következtében, hogyha itt középen elvágunk, akkor a bal oldalamon a lábam, a kezem és az arcom lebénult. És körülbelül egy hónapot benn voltam a kórházba, amikor a különböző kezeléseket, fizioterápia, gyógytorna, gyógyszeres kezeléseket kaptam, zajlott a rehabilitációm, ez körülbelül egy évet vett igénybe, eddig nem sportolhattam, különböző vizsgálatokra vissza kellett járnom a kórházba, infúziót kaptam, ugyanúgy ezeket a kezeléseket folytattuk, és egy év után mondták azt, hogy akkor még ugyanúgy folytatni kell ezt, de hogy nem léphetnek fel komplikációk, visszamehetek az iskolába, korábban is visszamentem már órákra, de tényleg ez egy év volt, még azt is jelentette, hogy visszamehetek sportolni.
Bocs, ez Szombathelyen volt?
Ez Szombathelyen volt, ötödikes volt, amit a Szombathelyi kórházban voltam, igen. Itt láttak el, és itt is folyt a rehabilitáció, egyedül ez a vizsgálatom volt Miskolcon, amikor azt mondták az orvosok, hogy akkor újra lehet mozogni. Hát, hogyha egyik legboldogabb napot kéne mondanom, akkor az ez volt. Az első utam a trambulinba vezetett, anyukám nem kisebb szívrohamot kapott, hogy a gyerek éppen érfestésen esett át, és délután már ott ugrál a trambulinba, amikor 5 percre leveszik róla a szemét. Úgyhogy ez volt, amikor azt mondták, hogy akkor nagyjából újraindulhat az élet, viszont ugye minden megváltozott, azért maradtak maradvány tüneteim, talán így a legegyszerűbb látni, abban a kezemen az ujjaimat nem tudom kinyújtani, a vállamban is van egy kötöttség, valamint a finom mozgások a kezemmel és a lábammal is nehezebben mennek. De ezek azért azt gondolom, hogy a mindennapi életben minimálisan korlátoznak, mondjuk a cipőfűzőmet bekötni, vagy a hajamat összefogni elsőre nem mindig sikerül, valamint két poharat se tudok általában baleset nélkül elvinni a kezeimbe. És igazából innen egy kicsit hosszabb út vezetett nekem, hát nem csak a sportig, ugyanis előtte, a bénulásom előtt teniszeztem, és ezt abba kellett hagynom, mivel nem tudtam már megfogni az ütőt. Hobbi szinten a mai napig nagyon szívesen játszok, de hát a versenyszerűen nem tudtam folytatni. Úgyhogy itt jött egy rövidebb útkeresés, ami a sportot illeti, kipróbáltam a focit, a röpit, és végül az atlétikára esett a választásom, mert itt nem éreztem azt, hogy a fogyatékosságom az korlátot jelent. Tényleg egyszerűen jól éreztem magam, felszabadultan tudtam sportolni, futni, ugrani, dobni, úgyhogy azt gondoltam, hogy azt éreztem, hogy megtaláltam a helyemet, viszont utána, ahogy teltek, múltak az évek, ugye a maradványtüneteim fennálltak, és nem múltak el teljesen, és amikor ugyanúgy a többi épp sportolóval, atlétával együtt versenyeztem, akkor éreztem, hogy egy kicsit más vagyok, hogy nem teljesen illek ide, mintha lenne valami titkom, és így, amikor versenyzünk, egy kicsit hátrányból indulnék, mert azért pár dolgot nem tudok úgy megcsinálni, mint mondjuk egy teljesen épp atléta, és itt fontolgattam, hogy abba hagyom az atlétikát, vagy valami másba kezdek, nem teljesen tudtam, hogy hogyan tovább, és ezen a nyáron, és hát ugye a serdülésem után nyáron édesanyámmal kapcsolgattunk pont az atlétika világbajnokság után a tévében, és egyszer csak láttam egy testvérpárt futni, és nem tudtam, hát mondom, vége lett az atlétika VB-nek, mi megy a tévében. És kiderült, hogy a paraatlétika VB Londonban volt, ez 2017, amikor én ezt láttam, és a Biacsi testvérek, értelmi fogyatékos atlétáink, kiváló középtávosok versenyeztek, és akkor vetődött fel bennem először a kérdés, hogy én is itt futhatnék. És igazából ennyiből indult ki az egész. Korábban nem tudtam a lehetőségről, azért Szombathelyen nem ralliznak minden utcán kerekes székes kentaurok, vagy tényleg műlábbal se futnak a sugárúti pályán. Úgyhogy így tényleg nehéz volt akár hozzám hasonló sérültség emberrel egyáltalán találkozni, és ez talán először akkor volt így meg, amikor felkerültem Pestre egyetemre, és utána jelentkeztünk klasszifikációs vizsgálatra, hogy kaphassak egy kategóriát, mint paraatléta. És igazából innen kezdődött, innen kerültem el az első versenyre, miután megkaptam a kategóriámat, és igazából abban az évben Európa-bajnokság, ugye rá két évre világbajnokság, és arra rá két évre most Tokiói Paralimpia.
Ahogy utánad olvasgattam, nagyon sokat utazol azért ilyen versenyekre, ugye? Vagy csak annak tűnik itt a leírásban?
Azt hiszem, annak tűnik.
Hol Dubaj, hol ez?
Igen, a világbajnokságunk Dubajban volt, de amúgy szerintem a többi világkupa versenyünk viszonylag közel volt. Lengyelországban voltunk, Franciaországban voltunk, azért ezek nem voltak olyan messze, de az tény, hogy nagyon szép helyekre jutottam ezáltal. Igaz, hogy általában versenyeztünk, néha egy fél nap, egy nap azért megadatott, hogy tudjunk egy kicsit várost is nézni. Hát most Tokióban ez annyira nem sikerült, úgyhogy a buszból a reptérre, meg a pályáig menőleg.
Ez a járvány miatt volt? Ilyen buborékban tartottak benneteket?
Buborékban voltunk, valamint ugye a más sportágok versenyeit sem látogathattuk. Talán ez volt inkább a számunkra a szomorúság. De hát Párizs meg most már nincsen messze, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ott nem lesz már ez a helyzet, és tudunk majd menni személyesen is szurkolni egymásnak.
Te jössz, Józsi, meg elfelejtettem, nem vagyok formában.
Csak úgy láttam, hogy természetes azért egy olimpiai aranyérem azért feldobja az ember, de azt látom, hogy azért ezt ugyanezzel az elánnal, vagy még nagyobb befektetéssel akarod folytatni?
Igen. Azt gondolom, hogy még nagyon az elején vagyok, szóval lehet, hogy túl vagyok egy paralimpián, de az én utam az még csak most kezdődött, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok minden vár rám. Remélem, hogy több paralimpia is. majd úgyis azt gondolom, hogy ez alakul az évek folyamán.
És jár, tehát úgy edzel, mint egy normál atléta, tehát mondjuk hetente hányszor mész le pályára?
Ez azért nagyon változó, ugye függ attól, hogy éppen milyen felkészülési fázisban vagyunk. Én azt mondom, hogy a heti hat edzésem az fix szokott lenni, ami pályán van, és akkor emellé van, hogy gyógytornára megyek, kondizni megyek, úszni megyek, úgyhogy így nagyjából ez a heti 5 és 8 között szokott lenni, de volt olyan, hogy heti 12 volt, amikor napi kétszer edzettünk.
És hol? Pesten edzel, vagy itt Szombathelyen?
Pesten edzek, ugye most már 5. éve ott tanulok a testnevelési egyetemen, és az edzőm is az egyetemen tanít, Szalma László.
Ezt meg akartam kérdezni, itt legfél van írva nekem, hogy Szalma László. Hogy ő ugyanaz a Szalma László?
Igen. gondolom, hogy mire ment ki a kérdés.
Igen, mert én gyerekkoromban, 14-es koromban atlétizáltam, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon híres távolugró.
Hát a magyar csúcsot a mai napig ő tart, ugye 8:30-al, és olimpiai negyedik helyezett távolugrunk.
Jó, hát akkor innen is üdvözlöm, mint egyik gyerekkorom egyik ilyen ikonját. Hát, mindig néztük a tévében, és akkor, hogy a mindenféle világversenyeken, vagy a magyar atlétika az nincs, tehát nagyon-nagyon, nem az, hogy mostoha, de igazából viszonylag ritkán ér el ilyen kimagasló eredményt, és emlékszem, ő mindenképpen ott volt
az elején. Igen, én azt gondolom, hogy ő például egy nagyon nagy vesztese volt annak a bojkottnak, ami ugye Moszkva után Los Angelesben volt,
mivel ő
akkor lett volna a csúcsformájában, úgyhogy pont amikor itt nálunk Tokiót is akarták halasztani, akkor azt hiszem, hogy ő egy kicsit újraélte ezeket az eseményeket, úgyhogy tényleg már csak miatta is nagyon szurkoltam, hogy legyenek játékok, mert azért ez volt az első ilyen nagyobb megmérettetésünk így együtt. Ugye most már 5. éve kezdünk el együtt dolgozni, és amúgy visszatérve így a kérdésre, épekkel edzek együtt olyan atlétákkal, akik mondjuk az egyetemen tanulnak, vagy tényleg nincsen semmilyen fogyatékosságuk, és hát nem csak a parasportolók között versenyzek, hanem ugyanúgy az ép atlétikai versenyrendszerbe is indulok.
Igen, azt láttam, hogy az egyéni csúcsra az 5-80...
5-87.
5-87. Igen. És mennyit ugranak most a versenyeken mondjuk a női magyar távolugrók, hogy általában mennyivel lehet nyerni egy ilyen hazai bajnokságban?
A top 4, top 6 szerintem ilyen, hát a top 3 ők ilyen 6 fél, vagy 6 fél felett. Uh-huh. Utána jönnek pára mondjuk ilyen 6-10, 6-20 között, esetleg egy-ketten 6 méter, 5, 80, 90, és igazából utána jövök én, úgyhogy itt már eléggé sűrűn vagyunk, úgyhogy egy döntőért azért nekem is jókat kell küzdenem, de az általában menni szokott, úgyhogy ez nekem mindig nagy siker, meg boldogság, hogyha ott is jó helyen tudok végezni, meg van még egy dolog, amit én így el szoktam mondani, mert nagyon büszke vagyok, még 2018-ban, amikor bekerültem a para válogatottba, akkor még egy válogatott tagja is lettem, ez pedig a korosztályos, az U23-as ép válogatottba is bekerültem ugye a távolugrás eredményemmel, úgyhogy ez nekem egy óriási emlék, meg egy óriási lehetőség volt, úgyhogy itt tényleg éreztem, hogy itt van a helyem, és hát azért kiemelkedni a saját korosztályomban az egy nagyon jó érzés volt.
És azt mondtad 5 perccel ezelőtt, hogy te még az elején, úgy érzed az elején, vagy még ennek a történetek. Úgy gondolod, hogy még nagyobbat, hosszabbat tudsz majd később ugrani?
Mindenképpen, de nem is talán az ugrásra gondoltam, hanem inkább itt a pályafutásomra. De nagyon-nagyon szeretnék 6 métert ugrani, ez nekem egy óriási álomhatár. És hát azért azt gondolom, hogy még évek munkáját bele tudom majd ebbe rakni, úgyhogy remélem, hogy ezt minél tovább tudom majd tolni.
Csak nézzenek, mondjuk meg, utána néztem, és elfelejtettem behozni, hogy a 6-70 most a magyar csúcs, vagy valami ilyesmi, ugye?
Azt hiszem, igen, de ezt most...
Értesen, pedig megnéztem egy órával ezelőtt, és láttam egy hölgy ugrotta valamikor, pont 20 évvel ezelőtt egyébként, 2001 valamikor augusztusán ugrott.
De szerintem 6-70 azért nem lehet, mert a Farkas Petra és az Anasztázia két távolugrónk 70-nel és 73-mal jutottak akkor ki a dohai VB-re, úgyhogy szerintem ennél jobb a magyar csúcs.
Ja, akkor valószínűleg jobb. Csak azt próbáltam belőni, hogy ez a tokiói eredményed, hogy ez mégis hol van. És megmondtam, azért annyira nincs, tehát hogy persze kisebb egy méterre, vagy hasonlóval, de azért összemérhető a kettő. Tehát, hogy amit meg akartam kérdezni, hogy néha te úgy vagy jellemezve, mint győri, néha pedig, mint szombathelyi atléta, akkor te hogy vagy ezzel a Győr-Szombathely történettel?
Ez egy ilyen, nem tudom, nekem is egy furcsa dolog, mert olvastam jó pár cikket, ahol már szombathelyi születésűnek vagyok írva. Aha. Ez nem igaz. Én Győrben születtem, utána éltem viszonylag sokat Sopronba, aztán úgymond hazaköltöztünk Szombathelyre, mert a szüleim innen származnak, és hát most pedig Budapesten lakok. Szóval ez egy ilyen érdekes négyszög, de amúgy Szombathelyet tartom így az otthonomnak, és tényleg mindig ide jövök haza. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul.
Visszatérve azért a távolugrásra, te azért ne felejtsük el, hogy két másik számban is indultál azért a paralimpián, méghozzá 400 méteres futásban és 100 méteres futásban. Az egyikben negyedik, a másodikban másikban ötödik lettél, tehát azért ezeket az eredményeket is érdemes megemlíteni.
Hát én azt gondolom, hogy sosem, vagy hát, hogy nekem sosem volt az kérdés, hogy több versenyszámban indulok. Mindig is élveztem, meg mindig távolugróként vágytam egy kicsit arra, hogy futhassak sprint számokat is. Igaz, hogy a kedvenc versenyszámom az nem paralimpiai szám, ez a 200 méter, ez nálunk nem szerepel a versenyszámok között, minden kategóriában megvan, hogy milyen versenyszámok vannak, általában a versenyző mezőnyhöz igazítják, adnak hozzá versenyszámot, vagy éppen vesznek el. És nagyon sokáig nekem a 100 és a 200 volt csak a távol mellett, és amikor elhalasztották egy évvel a paralimpiát, akkor ugye kitolódott nálunk a kvalifikációs időszak is, és akkor gondoltam először arra, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám ezt a 400-at. Azon a nyáron párszor a szép csapattársaimmal változtunk együtt 4x400 méteren, és ott, mint negyedik ember, vagy éppen első ember, én futottam a váltóban. És ez egy kicsit felbátorított, hogy itt is kipróbáljam magamat, meg azért már jó pár éve, több mint 10 éve atlétizálok és távoltugrok, úgyhogy nekem is ez egy kis kihívásként tekintettem a 400 méterre, és igazából azt mondhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg.
Azt láttuk, hogy nagyon sűrű volt a programod az utóbbi néhány napban itt Szombathelyen, és azt is láttam, hogy visszamentél a régi sulitba. Ez a Gotthard talán?
Igen, igen.
A Gotthard, és a gyerekek miket kérdeztek, vagy miről tudtál velük beszélgetni? Mert gondolom egészen másra kíváncsiak, mint mi itt az asztal körül.
Hát először azzal kezdeném, hogy hihetetlen fogadtatásban volt részem, ugyanis az egész...
Az egész.
Hát itt tényleg azt éreztem, hogy bajnokként érkeztem oda az iskolába. Ugyanis,
talán mert az vagy.
Ugyanis végigállták, sorfalat álltak nekem a gyerekek az egész iskolán, az alsó szintől a másodikig, ahol volt az előadóterem, ahol tartottam végül 4 előadást így egymás után. És tényleg mindenhol tapsoltak, kiabáltak, mindenkivel pacsiztam, és több szülő most például, amikor a Sugár úton edzettem egyet, mielőtt ide jöttem, akkor is odajött hozzám egy apuka, hogy a gyerkőcének mekkora élmény volt az, hogy mi lepacsiztunk, és hogy még este is erről mesélt, és többen írtak nekem ezzel, hogy milyen örömet szereztem a gyerekeknek, és engem is nagyon sokan megkerestek, hogy mennyire jó volt, élvezték az előadást, hogy milyen jó olyan emberrel találkozni, aki mesél arról, hogy mi történt vele. Úgyhogy igazából miután felkísértek, akkor 4 év folyamnak tartottam így egymás után előadásokat, és ami tök jó volt, hogy amikor maradt rá idő, akkor nagyon sok kérdésük volt. Nagyon sokat kérdeztek a fogyatékosságomról, hogy éltem meg, mi történt velem, az, hogy mi volt benne a legnehezebb, megkérdezték, hogy mennyit edzek, hogy miért az atlétikát választottam, hogy milyen érzés volt a dobogó legfelső fokán állni, úgyhogy szerintem nagyon jó kis beszélgetéseink, meg előadások voltak, és hát hihetetlen volt nekem az a szeretet, ahol nem csak itt, hanem mindenhol máshol is fogadtak.
Ez a milyen érzés volt, klisé kérdés, de én sem tudom ezt kihagyni. Te vitted a magyar zászlót az árőnepségen. Milyen érzés volt?
Hát ez egy óriási megtiszteltetés volt, amikor a Paralimpiai Bizottság elnöke előző este odajött hozzám, hogy már rebesgették, hogy lehet, hogy én fogom kapni ezt a lehetőséget. Odajött hozzám, hogy engem szeretne ezzel a feladattal megbízni. Hát ugráltam örömömben, azt kell, hogy mondjam, mert tényleg az egy dolog volt, hogy nyertem, de az, hogy úgymond le is zárhattam az egész versenyt, az egész paralimpiát, úgy tényleg az egész egy egybeteljesült álom lett.
Csak mondom itt egyébként, mert közben megjelent kép rólad a magyar zászlóval a közvetítésben.
Megint nem, mert mindig elkezd járni a fejem, tehát van benne egy kérdés, és elkezd járni a fejembe, és akkor így elfelejtem, hogy mit akartam kérdezni, és nem akarok beletekinteni. Egyébként tudom, mit akartam kérdezni, csak nem ide tartozik, egy picit ugrani fogunk. A tanulmányaid. Tehát nagyon sokan kíváncsiak szerintem, hogy te úgy civilben mit csinálsz, mit tanulsz. Itt megemlítetted, hogy Pesten egyetemen vagy, de erről mit lehet tudni? Mi leszel, ha nagy leszel?
Az alapképzésem a sport és rekreáció szervezés volt. Rekreáció szervezőként és egészségfejlesztőként végeztem. Most pedig az utolsó évemet kezdem a mesterképzésen, ez pedig atlétika szakedző lesz. Úgyhogy ezzel foglalkozok, amikor nem a pályán vagyok. Meg volt, hogy egy évet, amíg a COVID közben nem szólt, edzőként dolgoztam, sportos foglalkozásokat tartottam kisebb gyerekeknek, mindenféle sportágban, itt nem csak az atlétikára gondolva. Ezt például nagyon élveztem, úgyhogy ezt akár a későbbiekben is el tudnám képzelni, de nyitott vagyok mindenfélere, úgyhogy tényleg ezt is majd még meglátjuk.
Ez most már tudatosan készülsz arra, hogy amikor befejezed az aktív sport már most sejted azt, hogy majd esetleg, hogy később edző leszel?
Én azt gondolom, hogy nagyon jó edző lennék. Már most is látom azt, hogy mondjuk egy edzéstársamnál látom azt, hogy mikor fárad el, hogy mikor van valami baja, hogy mikor kéne változtatni, és szerintem ezeket nagyon jól fel tudnám használni, és nagyon szeretek gyerekekkel, szeretek emberekkel dolgozni, és van is hozzájuk türelmem, könnyen rájuk tudok érezni, nagyon könnyen tudok barátkozni, úgyhogy szerintem ezek így jó alap, és az atlétikát meg nagyon, nagyon szeretem. Azt gondolom, hogy most már azért jó pár évet eltöltöttem, nyilván rengeteget kell még tanulnom, hogy ezt a tapasztalatot, meg azt, hogy paraatlétikában mozgok, azért ezt nem sok edző tudja így elmondani magáról, és szerintem nagyon szükség van arra, hogy a parasportolókat, olyan edzők, paralimpikonokat, olyan edző készítse fel, aki át tudja érezni a helyzetüket.
Nem tudom, én kiadni ezt a kérdést, hogy találtam valahol, neked van két testvéred.
Három.
Ketten
idősebbek.
Ők jégkorongoznak.
Hát azt nem, de vízilabdáznak.
Vízilabdáznak, ó. Ezt a bakit, ezt nem tudom lemosni. Igen, és velük hogy vagy, milyen, mennyire vagy velük ilyen jó kapcsolatban viszonylag?
Szerintem nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van. Én hálát adok az égnek azért, hogy három fiú testvérem született, úgyhogy itt is köszi, anya. Anna, nagyon szerettem volna a lány testvér, de én nagyon örülök, hogy fiúk lettek, szerintem borzasztóan jól kijövünk. Most a két idősebb, ugye én vagyok a legidősebb, a két idősebb, ők már felkerültek Pestre. A Bendegúz, aki utánam következik, ő a Honvéd OB1-es csapatába játszik, a Zsombor pedig az Újpest szintén OB1-es csapatába játszik. Most a következő hétvégén majd egymás ellen fognak játszani, úgyhogy ez nagyon érdekes.
Ez
lesz,
érdekes,
ugye?
Nem
eddig az Avus csapatát erősítették, és hát ugye nagyon sokat játszottak együtt. Úgyhogy ez borzasztóan kíváncsi vagyok, és amúgy nem is lakunk Pesten messze egymástól, úgyhogy azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán kicsit többet is tudtunk találkozni, és tényleg mindig megyünk szurkolni egymás versenyére, egymás meccseire, meg ott tudunk lenni egymásnak, hogyha úgy van. Például a karantén időszakban mind a hárman itthon voltunk, és akkor ugye nekik nem volt úszodájuk, De azt hiszem az, hogy minden nap kitaláltunk valamit, mentünk az erdőbe edzeni, otthon edzeni, egy kis konditermet is berendeztünk. Az tök sokat segített abba, hogy tartsuk egymásban motivációt, tényleg láttuk minden nap, hogy valaki valamit csinál, akkor ugye mi is így rávettük magunkat, meg hát azért azt gondolom, hogy mindhármunknak elég nagy céljai vannak, és hát ki is szeretném hagyni a legkisebb testvéremet, Botit, aki tényleg a családnak a motorja, az biztos, hogy egy perc nyugtunk sincsen tőle, de azt hiszem, hogy ő benne legalább ugyanilyen erő dolgozik, mint bennünk, és nagyon szeretne úgymond utolérni minket, és hát ő is vízilabdázik, úgyhogy ezt azért még így elmondanám.
Az, hogy a taxis lefotózottnak szelfizni akadt veled, az, hogy a gyerekek sorfalat álltak a volt iskolában, és te vitted a zászlót, ez öröm, de érzed az, hogy közben ez ilyen, nem az, hogy felelősség, de valamiféle hasonlót is tesznek rád, hogy neked itt van egy ilyen küldetésed is.
Azt gondolom, hogy én amikor belevágtam ebbe, akkor tudtam valamilyen szinten, hogy mindig is éreztem, hogy valami nagyobb vár rám, de régen nem tudtam, hogy mi ez. És az, hogy most ennyi ember figyel rám, az, hogy ennyi emberhez elérek, azt gondolom, hogy ezzel én tudok változtatni, tudok segíteni az embereknek. El tudok érni olyan dolgokat, amire amúgy lehet, hogy nem lennék képes, mert szavam van, meghallgatnak az emberek, figyelnek rám, és azt gondolom, hogy ez jár egyfajta felelősséggel is, ügyelnem kell a szavaimra arra, hogy mit gondolok, hogy mi mellé állok ki, de azt gondolom, hogy tudom, hogy nekem mi a szívügyem, és hogy tényleg így mit szeretnék elérni, tényleg akár a fogyatékos sportba, akár így a saját életembe, úgyhogy én ennek a mentén haladok szépen előre.
Hát ez lehetne akár végszó is, Józsi.
Mikor lesz a következő versenyed? És hol?
A következő versenyeim most ugye nálunk alapozás következik itt a téli időszakban. Január vége, február elején kezdődik a fedett pályás szezon. Akkor Budapesten lesznek majd versenyeink, az épp versenyrendszerbe csatlakozok be. És a nagyobb versenyünk az pedig jövőre augusztusban, szinte Japánban, és a világbajnokságunk lesz.
Hát talán akkor meg tudjátok nézni a várost is.
Hát reméljük, hogy a helyzet is engedi. Én azt gondolom, hogy még ha idén nem is tudtunk város nézni, akkor remélem, hogy jövőre ott lesz a lehetőség.
Hát ezt kívánjuk neked, és hát és sok sikert. Szerintem a hallgatóink nézőink nevében is mondhatom ezt. Luca, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és ezt a közel 40 percet eltöltötted itt velünk.
Vigyed az ászlót továbbra is.
Vissza.
Hát hallgatóinknak, nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Annyit azért most elárulok, hogy holnap kora délután lesz egy rendkívüli podcastünk, ez már fent is van a Nyugat oldalon, 12:45-kor Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt lesz a vendégünk itt ebben a stúdióban. És akkor még egyszer nagyon sok sikert kívánunk Eckler Lucának. Józsi Antalt kollégámmal kérdeztük, a paralimpiai, olimpiai bajnokot. Én Szilágyi József vagyok, és akkor legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok!